Tisztelt előadó, kedves vendégek! Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Megmondom őszintén, hogy én eredetileg azt terveztem, hogy a mai alkalommal egy rövid kis színdarabot fogok bemutatni. És bevezetésképpen elmondanám a történetét, hogy miért akartam színdarabot, és hogy végül is miért nem lett színdarab. A történet régen kezdődik, 20 évvel ezelőtt, amikor én érettségi után 3 évig színházakban dolgoztam. Volt egy ilyen ambícióm a színpadi szereplés irányába, és ennek a színházi karrieremnek a csúcsán eljutottam egészen a Nemzeti Színháznak a színpadáig. Ez akkor még a régi Nemzeti Színház volt, nem ez az új. És ott az Ember tragédiája című darabban sok másokkal együtt léptem fel. A kedvenc jelenetem ez az Eskimo szín volt, ez a 14. szín az Ember tragédiájában. És a rendezői megoldás az volt, hogy mivel olyan gyorsan változnak a jelenetek, ezért nem fix díszletek voltak, hanem emberekből volt a díszlet is. És mindegyik színbe valami másféle díszletet játszottam. Az Eskimo színben például hóbuckát. Ezzel nem voltam egyedül, hanem több más korombeli statisztával együtt lekuporodtunk a színpad különböző pontjain. Hatalmas nemes takarókkal betakartak minket, ez egy 20 perces jelenet volt, és a reflektor fényben ott izzadtunk 20 percen keresztül, mint hóbuckák. Persze én nagyon jól csináltam, úgy kiragyogtam a többiek közül határozottan, de talán megértik, hogy ez az akció nem teljesítette be teljesen a színészi önkifejezésre való vágyamat. Így gondoltam, hogy ha most színpadhoz jutok, akkor valahogy ezt a témát, a reinkarnáció témáját valami felkavaró, katartikus módon fogom prezentálni itt a hallgatóságnak. Aztán ezt a tervemet előadtam a főiskola vezetőinek, a konferencia szervezőinek, akik nem értettek teljesen egyet, és végül én is azonosultam az álláspontjukkal. 3 érvük volt, ami miatt nem javasolták, hogy ez itt most egy színdarab legyen, hanem inkább egy előadás. Az egyik, na ez még itt az Ember tragédiája Vámos László rendezésében. Az egyik érvük az volt, hogy hát lehet, hogy nekem régről van egy ilyen vágy a szívembe, erre a magam utogatásra, de ez most nem az a hely, és lehet, hogy inkább küzdenem kéne ez ellen, ez teljesen igaz is. A második fontos érv volt, hogy ez egy tudományos rendezvény, aminek alapvetően tudományos hangulata van, és akik érkeznek, erre számítanak, és hogy hát a főiskolánk is, ugye egy tudományos intézmény, és hát én se kockáztatnám, hogy itt elbohóckodom a főiskola hírnevét. Úgyhogy végül is ennél maradtunk, hogyha tudomány, akkor legyen tudomány. Másrészt, és ez is egy döntő ér volt, hogy amit mondani szeretnék, vagy ami az üzenete lett volna, akár a színdarabnak, akár az előadásnak, azok tényszerű dolgok. Nem csak kitaláció, nem csak valami művészi elképzelés, hanem igazi lényegi igazságok. És hogyha ez egy színdarabban van becsomagolva, akkor a nézők nem igazán tudják kibogozni, hogy mi a fikció, és mi a valóság, és az egész csak úgy fog tűnni, mint egy kortárs monodráma, amit aztán mindenki megnéz, de nem tudja, hogy mennyi a valóság tartalma. Tehát abban maradtunk teljes egyetértésben a szervezőkkel, hogy akkor nincs színház, nincs dráma, hanem tudomány van, ami egyébként szintén nem áll távol tőlem, úgyhogy ezen a vonalon próbálok mozogni. Ha az előadás bármely pontján túlságosan teátrálissá válnék, kérlek, hogy állítsatok le, mert az állásom múlik rajta. Jó régen, még a 80-as években megjelent Magyarországon Raymond Avery Moody-nak a könyve Élet az élet után címmel, és azóta ezt 15 millió példányban adták ki világszerte. Szóval egy olyan könyv volt, ami áttört egy frontot, ennek a témának a tabuságát, és ugye a magyar példányok is nagyon nagy számban fogytak. Én is elolvastam, és nagyon mélyen megérintett a halálközeli élményekről szóló leírásoknak a részletessége, és az a lehetőség, hogy a halállal talán nincs mindennek vége. Aztán úgy kicsit elaludt bennem ez a téma, vagy mondjuk úgy, hogy aktívan nem kutattam utána, de valahol mélyen motoszkált bennem, hogy mi lehet. Nagyon röviden a halálközeli élményekről, mert már ugye hallottunk részletesen Nádas Pétertől erről, vagy Pilling János is utalt rá. Ezeken az alkalmakon krízis helyzetbe kerülő emberek valami baleset folytán, vagy pedig egy kórházi műtét során klinikai halál állapotába kerülnek. Megáll a szívverésük, a keringésük leáll, az agyhullámaik ugye vízszintessé válnak, és úgy azonosítják ebben az állapotban őket, mint akik klinikailag halottak. És az érzékelés, hát a biológiai, orvosi ismeretek szerint ebben az állapotban lehetetlen lenne. Az érzékelésünk az érzékekhez kötött, ugye a józan mindennapi tapasztalataink alapján, csak nyitott szemmel, nyitott füllel, élő, mozgó, működő aggyal lehet tapasztalatokra szert tenni. Ennek ellenére ezekben a helyzetekben lévő emberek utólag arról számolnak be, hogy amikor a testük ebbe az élettelen állapotba kerül, ők maguk úgy élik meg, mintha saját maguk, a tudatuk kilépne a testükből, hallhattuk ezt a külső szempontot, magasabb kameraállást, ami szokatlan, ugye azt szoktuk meg, hogy a fejünkből nézünk kifelé, és nem az, hogy a fejünkre nézünk le. És hogy egy külső pontból, egy felső pontból tapasztalják mindazokat az eseményeket, amely a testükkel történik, és a körülött, mindaz, ami a körülötte van. Ez egy nagyon felkavaró élmény, mert az identitásunk a mindennapi élet során annyira a testhez kötött, hogy ezt az élményt megélni, hogy látom a testem úgy, hogy én nem vagyok ott, vagy egy másik pontból, ugye ez radikálisan felforgatja ezeknek az embereknek a gondolkodásmódját és értékrendjét, akik ezen átmennek, hogyha mernek beszélni róla. Az élménynek sok-sok eleme van, én is csak néhányat emelek ki közülük. Az egyik a testtől való elszakadás és a testen kívüliség érzése. Ugye, hogy a testet vonza a gravitáció, ahogy hallottuk. Itt megszűnik ez a vonzás. A fájdalom, ami esetleg a testet jellemezte, egyik pillanatról a másikra, mintha elvágták volna. Ugyanakkor a tudatosság jelen van. Lekapcsolják a kapcsolót, de nem egy tök sötét van, hanem érzés van. Tapasztalat van. Tapasztalat a testtől függetlenül. Ugye ez radikálisan felforgat mindenféle materialista elképzelést, amely szerint tapasztalat csak érzékekkel és a testtel lehetne megoldható. Súlytalanságot éreznek, és nagyon gyakran precíz érzéki tapasztalatokról számolnak be, néha még precízebbről, mint az átlagos tudatállapotunkba, vagy gondolatoknak az érzékeléséről, amit mások gondolnak. Mások nem látják az illetőket ebben a helyzetben, úgy fogalmazhatjuk meg, mintha egyféle szellemi létben leledzenének ebben az időszakban, ők mindent látnak, tapasztalnak, őket magukat nem látják. Most ez a jelenség, ez már nem csak anekdotikus szinten él, hanem nagyon mély tudományos kutatásoknak a tárgya évtizedek óta, mióta Moody bedobta ezt a köztudatba, és sokféle magyarázat kísérlet született arra, hogy hogy lehet ezt az egész jelenségcsoportot érzékelni, megmagyarázni. Az egyik lehetőség, amit ilyen szkeptikus, földhöz ragadtabb gondolkodók, tudósok mondanak, hogy talán ez csak a korábbi ismereteinknek a restimulálódása az agyban, minden kultúrában van valamiféle elképzelés a halál utáni létről, és ilyenkor ezek az elképzelések, ugye ilyen fantázia képek formájában valahol az agynak a legmélyén megszületnek. De ugyanakkor mások rámutatnak éppen a kutatások fényében, hogy nagyon sok jelenséget nem lehet ezzel megmagyarázni. Mert ezekben az esetekben a páciensek olyan tapasztalatokról, olyan megfigyelésekről számolnak be, amire az agytörzsük mélyén nem tehettek volna szert. Ugye tudunk olyan példát, amikor valaki a műtőlámpa tetején leolvassa, hogy milyen szám van a lámpának a tetejére írva, vagy akár ki kóborol a kórházból, és a kórház tetején egy elhagyatott helyen lát egy cipőt, ami valahogy oda került, ami sehonnan máshonnan nem látható, és később maga az orvos, a jegyzőkönyvet vezető orvos jár utána ennek, hogy valóban itt a beteg olyan tapasztalatokra tett szert, amit ott egy ültő, egyfekvő helyében nem láthatott volna meg. Ugye a társadalmi befolyást ugyanebből az okból kifolyólag el kell vetnünk, ugye nem lehet valakinek társadalmilag beépíteni az elméjébe, hogy mit fog látni a kórház tetején vagy a műtőlámpa tetején. Mások ugye nagyon biológiai szintre próbálják ezt lehúzni, hogy ez az oxigénhiányos állapot miatt történik, ez a fényélmény és minden tapasztalat, ami ekkor van, mert hogy az agy ilyenkor védekezik az oxigénhiányos állapot ellen, és az endopszihozin nevű polipeptidet elkezdi termelni, és az endopszihozin nevű polipeptid pedig ilyen érzeteket okoz az agyban. Na de most megint azok az orvosok, akik erre valóban rászánták az idejüket, például Michael Sebom, kardiológus, aki több tucat ilyen esetet vizsgált ki, azt mondja, hogy az endopszihozin nevű polipeptid nem csinál ilyet. Tehát ő felmérte azoknak a betegeknek a tapasztalatait, akik ilyen beszámolókat tettek, akik úgymond a saját keze alatt élték meg ezeket, és összehasonlította az ő tapasztalataikat egy kontrollcsoporttal, akik szintén halál közelébe kerültek, de nem számoltak be ilyen élményekről. Ugyanis nem minden halál közeli esetben van ilyen, az eseteknek 30-40%-ában vannak ilyen tapasztalatok. És a betegek döbbenetes pontossággal leírták, akiknek volt ilyen tapasztalatuk, a kezelésnek a folyamatát, az elhangzott szavakat, amelyek kísértetiesen egybevágtak a műtéti jegyzőkönyveknek a leírásával. Így ez a kutató is azt mondta, hogy nincs más magyarázat, mint a testen kívüliség. Hadd idézek egy szaktekintét, akit ma hallhattunk, kedves ismerősöm, Pilling János. Az Élet és Tudomány folyóiratban írta néhány éve, ő a téma egyik legnevesebb hazai kutatója egyébként. A halálközeli élmény bizonyos elemeinek, például a testen kívüliségnek, az érzékszerveken kívüli érzékelésnek, a teljes magyarázata még a jövő feladata. Ugye hát a magyar tudományban ezt így lehet, vagy az Élet és Tudományban ezt így lehet megírni, hogy a jövő feladata, általában amikor tudomány képviselői nem tudnak valamit, akkor ezt mondják, hogy ez a jövő feladata. Nem azt mondják, hogy fogalmunk sincs, ugye ez nem hangzana jól. A jövő feladata. És itt két dolgot jegyez meg János, hogy a testen kívüliség és az érzékeken túli érzékelés, ez az, ami nem fér bele a mi mechanisztikus, redukcionista, materialista, tudományos világképünkbe. Ilyen nincs. Ugye, ilyen állat nincs. Ilyen dolog nincs, hogy valaki fizikailag, biológiailag halott, és közben, mikor magához tér, elmondja, hogy mit látott, mit tapasztalt, mit hallott. Ugye, abszurd. Tudományos szemszögből abszurd. Michael Sebom, az említett kardiológus professzor írt egy könyvet a kutatási eredményeiről. Ő maga szkeptikusan kezdte ennek a témának a kutatását, de végül erre a következtetése jutott. Lehetséges volna, hogy a fizikai agytól elszakadó elme nem más, mint a lélek, amely tovább él a test végső pusztulását követően is, ahogy azt egyes vallási tanítások hirdetik. Ez a leglényegesebb kérdés, amely a testen kívüli élmények kapcsán felvetődik. Szóval ő így fejezi be a könyvét, mint tudós, mint orvos, mint kutató, nem mondhat mást, hogy itt van valami, van egy tudat, ami elválik a testtől, és aztán lehet, hogy ez az, amit a vallások léleknek leveznek. És valóban így van, hogyha megnézzük a nagy kultúrákat, akkor mind beszélnek erről a fajta élményről, erről a fajta testen kívüli tapasztalatról, ugye itt ezen az egyiptomi képen, ez az egyiptomi halottas könyvnek, ami ilyen rajzfilmszerűen rajzolja le a halál utáni létet, az egyik első képkockája, ugye itt a léleknek a testtől való függetlenségét, szabadságát, ez a madárszerű ábrázolás szimbolizálja, a kezében pedig ez a jel, ez az örökké valóságnak a szimbóluma az egyiptomi kultúrában. Szóval ott van mindenütt ez az elképzelés, hogy valami van. Ugye, és aztán én is, ami a kezembe került ezzel a témával kapcsolatban utána, már csak így a kultúrák iránti érdeklődésemből adódóan is, kerestem, kutattam a válaszok után. És hát a nagy kérdés, ami felvetődik, itt a vallások képviselői ugye is ezt boncolgatták, hogy de mi történik a lélekkel, mi van utána? És engem is mardosott ez a kérdés. Szóval úgy, miután a Moody könyvet olvastam, ez valahogy ott maradt a tudatom mélyén, hogy jó, de vajon mi van utána? Vajon mi van utána? És aztán sok mindent olvas az ember, filozófusokat, ugye Szókratész mondja, bizton állíthatom, hogy valóban létezik újbóli élet. Szóval a vallások tanításai között találkoztam a reinkarnáció gondolatával, vallások és filozófusok tanításaiban, ami számomra, ez szubjektív döntés természetesen, egy olyan vonzó képet adott. Azért, mert egy igazságosság volt benne, ugye, hogy rendet tett a világban, hogyha csak egy életet nézünk, akkor nagyon sok mindent nehéz megmagyarázni, miért van különbség az emberek között, miért születik az egyik ember nehéz körülmények között, a másik jobbak között. A reinkarnáció, ugye kitágítva a perspektívát, azt mondja, hogy mindennek van egy oka a múltban, mindennek lesz egy következménye a jövőbe, több életet tekintve is, és végső soron igazság van, igazságos a világ. Tehát etikailag vonzónak tűnt az álláspont, és aztán láttam, hogy ez nem csak keleten van ez az elképzelés, hanem ugye, Európában, Amerikában is nagyon sokan, filozófusok közül, írók közül, művészek közül, vagy magukévá tették ezt a nézőpontot, vagy pedig foglalkoztak vele, és a műveikben megjelenítették. És amit még megtudtam, hogy annak ellenére, ugye, hogy mi itt egy keresztény kultúrkörben élünk, és a kereszténység tanításai között legalábbis ma ez nem szerepel, Amerikában a felnőtteknek a 27%-a hisz a lélekvándorlásban. Szóval, hogy ez nem annyira egy kultúrához kötött elképzelés, vagy földrészhez, vagy kultúrkörhöz, hanem mondhatjuk, hogy egy általános elképzelés az emberiség koncepciói között. De persze a kétséget ez nem oldotta meg. Mi az igazság? Ugye mi történik valójában? Akkor találkoztam a védikus írásokkal is, amit nyilvánvalóan azért kiemelkedően fontos ezen a területen, mert ez a legősibb forrás, ahol erről a témáról olvasni lehet. A legősibb és a legrészletesebb, és hát a védikus írásokat ugye a maguk kultúrájában kinyilatkoztatott írásoknak tekintik, tehát nagyon nagy tekintéllyel is rendelkeznek. És ezek ezen az alapponton teljesen egybevágtak a testen kívüli élményekkel, a tudat a test változása ellenére állandó, alapvetően független a testtől, csak áthatja a testet, és itt ez a híres ruha példa a Bhagavad Gita-ból. Ahogy az ember leveti elnyűjt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek és az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. Nem fogom ezt részletesen elmondani, Tóth Soma László barátom részletesen ismertette a védikus leírást a lélek halál utáni létéről, a lélekvándorlásról, de az alapvető elv az, hogy az ember nem csak egyszer él, az ember nem a teste, hanem egy örök lélek, és az egyik élet után a lélek átköltözik egy másikba, mint ahogy egyik ruhát veszük a másik után. A végső cél pedig, hogyha az ember megfelelő módon él, egy lelki útra lép, akkor el tudja érni azt az állapotot, hogy nem születik meg újra, hanem visszatér egy örök, transzcendens világba, és ott folytatja a létét. Szép-szép. De vajon igaz-e? Szóval én, amikor erre a pontra értem, az én életemben elkezdődött egy ilyen személyes önmardosás és válság, ami 2 éven keresztül tartott, ahogy próbáltam ebben a kérdésben dűlőre jutni. Talán megértitek ezt az egzisztenciális dilemmát. Ugye nem akartam csak valamilyen vallásnak a képzeteit csak úgy magamévá tenni, hogy mert ez tetszik. Ugye, mert hát jó, tetszik, de attól még nem garancia, hogy igaz. És mi van, ha az élet végén kiderül, hogy nem igaz? És képzeljétek el azt az állapotot, ugye itt sokszor beszéltünk erről, hogy fekszünk az ágyunkon, és halunk meg. Szóval az ember hal meg, hisz valamilyen vallásba, és az utolsó pillanatban kiderül, hogy nem történik semmi, csak leoltották a villanyt, örök sötétség. Ugye? És akkor az ember nem követelheti vissza az összes forintot, ami a persejbe dobott a templomba élete során, hogy ez nem volt igaz, emberek, vissza a pénzem. Ugye nem lehet, és már meg is halunk, nincs kinek visszaadni a pénzt. Ugye, szóval nem akartam frusztrált halott lenni. Utolsó pillanatban rájövök, hogy nincs semmi. És úgy kerestem, hogy van-e valami fogódzó, van-e valami támpont, ami alapján mégis el lehet igazodni. Szóval mondtam, hogy a tudomány nem áll annyira távol tőlem, a szüleim orvosok voltak, tehát van egy természettudományos beállítottságom, vagy érdeklődésem is, és ezért külön izgalommal töltött el, amikor arról hallottam, hogy ennek a kérdésnek vannak természettudományos megközelítési módjai. Ezek közül egyet emelnék ki ma, ez pedig Ian Stevensonnak a kutatásai, aki, ahogy látni fogjuk, évtizedeken keresztül foglalkozott a lélek halál utáni létezésének témájával, kicsit messzebb menve, mint a halál közeli élmények. Stevensonról annyit kell tudni, tavaly évben halt meg, vagy hogyha stílusosak akarunk lenni, és az ő kedvére akarunk tenni, akkor azt mondjuk, hogy lecserélte a testét, aki a Virginia Egyetem pszichiátria tanszékének a vezetője volt, tehát egy elismert szakember a szakmájában, több száz szakmai cikket publikált, tehát a tudományos hitelességéhez, igényességéhez nem fér kétség. A karrierjét a pszichoszomatikus betegségek eredetének kutatásával kezdte, tehát hogy az elmebeli gondolatok hogyan hatnak az egészségre. És ennek kapcsán aztán idővel rábukkant gyermekek előző életekre vonatkozó emlékeiről szóló beszámolókra. A jelenség nagyon röviden annyi, hogy bizonyos gyerekek, amikor elkezdenek tudni beszélni, ki tudják fejezni magukat, akkor kijelentéseket tesznek, megjegyzéseket tesznek egy korábbi életükre vonatkozóan. Nem minden gyerek, de vannak ilyen gyerekek, akik nagyon részletes képet adnak. Ugye, hát persze leggyakrabban mi történik ilyenkor, ugye, menj be a szobádba és csukd be az ajtót, ugye? Nem érdekes, nem foglalkoznak vele. De van, amikor a gyerekek olyan képszerűen és olyan részletességgel beszélnek egy előző személyiségről, amit néhány szülő komolyan vett. A gyerekek városnevet neveznek meg, ahol éltek, a nevüket, a családtagjaikat, életüknek a fő eseményeit mondják el, a haláluknak a módját, olykor olyan részletességgel, hogy az ellenőrizhető. A Stevenson nem tett mást, mint az életéből 40 évet arra szánt, hogy ilyen reinkarnációs emlékeknek a nyomozásába kezdett. Nem véletlenül használom a nyomozás szót, mert gyakorlatilag, ahogy egy detektív nyomoz a tettes után, vagy egy bíró próbálja kideríteni az igazságot egy tárgyalás során, olyan részletességgel ment utána ezeknek a beszámolóknak, és aztán ezeknek a kutatásoknak az eredményeit publikálta. Több mint 1000 beazonosítható esetre volt ideje ez idő alatt, a világ minden tájáról. Több könyvet is publikált a témában, az egyik első, 20 eset, amely reinkarnációt sugall. De ő nagyon óvatosan fogalmazott minden művében, ugye a tudományos objektivitás és mértéktartás elvei alapján. A másik könyvében gyermekek, akik emlékeznek az előző életükre, megint a reinkarnáció kérdését vizsgálta. Ezek a könyvek nem az ezoterikus piacon jelentek meg, ezek tudományos igényű szakmai könyvek, ebből kifolyólag meglehetősen nehézkesek is az olvashatóságot tekintve, mert mérhetetlen részlet gazdagon írja le az eseteket Stevenson. Nyilván azért is, mert a téma ellentmondásos, vitatott, ugye ezen a tudományos szakterületen belül, különösen ugye 41 néhány évvel ezelőtt az volt, és hogy ugye biztosítsa ennek a tudományos igényességét, alaposságát, ilyen részletességgel írt ezekről. Magyarul személyesen Stevensontól nem jelent meg írás, éppen amiatt, mert ilyen tudományos mélységű, de Stevensonról van egy kötet, amit ajánlok a figyelmükbe, ez a Visszatérő lelkek című könyv, Tom Schrodernek a könyve, aki újságíróként csatlakozott Stevensonhoz, hogy leleplezze. Az volt az eredeti terv, hogy itt lerántja a leplet a nagy hamisításról, és aztán a végén ugye széttárta a kezét, és megadta magát. Azt mondja, hogy itt nem volt semmi előre megbeszélés, teljesen nem létezik ilyen foka a hamisításnak és ilyen száma, aminek ő maga tanúja volt. Stevenson következtetése, a munkáinak a következtetése, még egy könyvet ajánlok, ez a Van-e természet fölötti című könyv, ebben egy tanulmány van Ian Stevensonnak a munkásságáról, ezt lehet itt kapni most a konferencia könyvei között is. Tehát a következtetése Stevensonnak ez volt, hogy majdnem minden esetben tagadhatatlan összefüggés mutatkozott a gyermek emlékei és az elhunyt élete között. Szóval az elhunyt, egy előző személyiség élete között, akivel a gyerek azonosította magát. Na de, ugye, én sem most jöttem le a falvédőről, én ezt nem hittem ám el rögtön, hanem tele voltam kétségekkel. Ugye, hogy azért meg kell ezt nézni, ugye írni akármit lehet, mondani akármit lehet, ki az a Stevenson egyáltalán, és ugye így töprengtem, ez itt én vagyok 15 évvel ezelőtt. Szóval lehet, hogy ezek valahogy hibás adatok, ugye nem jó adatokat használt, vagy valami manipulált adatok, vagy egyszerűen Stevenson tévedett, rosszul rakta össze a képet, tévedni emberi dolog, hát van ilyen, ugye ennek még nem kell feltétlen bedőlni. Különben is lehet, hogy ezek a családok ilyen reinkarnációba hívő családok voltak, és azért így bebeszéltek a gyereknek valamit, és hát a gyerek utána csak azt ismételte, és hát azért fogadták olyan befogadóan, mert úgyis ez volt a családi elképzelés. De kiderült, hogy Stevenson esetei ugyanolyan számba származnak reinkarnációban hívő családokból, mint nem reinkarnációban hívő családoktól, tehát ez a vádam megdőlt. Csak úgy, mint a szülők befolyásolására tett feltételezés, lehet, hogy néha ezt gondoljuk, hogy a szülők nagyon szeretnék, hogy a gyerekük valaki más legyen, de Stevenson azt mondja, hogy általában nem. A szülők szeretik azt gondolni, hogy a gyerek ez egy egyedi produktum, ez nekik köszönhető, soha nem volt hasonló, nem volt máshol, és még lehet, hogyha Napóleon lett volna, akkor jó, de hogy valami teljesen közönséges embert megnevez valahol a világ távoli sarkába, a harmadik világba, no chance, fiam, nem voltál te sehol. Szóval a szülői befolyásolás is egy ilyen kieső lehetőség, csak úgy, mint a tudatos csalás. Ugye Stevenson már nincs egyedül ezen a pályán, hanem van egy iskola, ami ezt kutatja, tehát az a lehetőség sem áll fönn, hogy Stevenson végig telefonálta az összes esetét előre, megmondta mindenkinek, hogy kinek mit mondjon, és 3 éves gyerekeket hipnotizált, hogy azt mondják, amit ő szeretne mondani, mert nem lehet ennek semmiféle jelét felfedezni, és végtelenül abszurd. Hogy őt félrevezették-e, hát most megint ugye látjuk, hogy sok esetben nem az emberek jöttek Stevensonhoz, hogy van nekünk egy kislányunk, aki XY-ka volt, ugye, előző életében, hanem Stevenson hallott róla, és egyszerűen felkerekedett, és felkereste őket. Tehát nem ilyen dicsekvés volt mögötte. Nem is, igen, a másik, hogy Stevenson akar itt nekünk eladni valami filozófiát, az idegesítő benne az, hogy ez a Stevenson semmiféle filozófiát nem akar eladni. Ezt a Stevensont az igazság érdekelte. Meglepődtem, de sajnos ez jön ki a könyveiből, soha semmiféle vallás, világnézet, filozófiai irányzat mellett nem érvel. Hogy és ezért ezt és ezt kell gondolnunk, és így és így kell viselkednünk. Nem. Ez a jó ember tényleg egy kutató volt. Ez tényleg az érdekelt, hogy van ez a dolog. Mi jön ki ebből? Na és ez nekem így tetszett a magam kis szkeptikus elméjének, és elvetettem a vágyteljes képzelődés, ugyan a wishful thinkingnek a gondolatát is, hogy ugye itt a gyerekek szeretnék valami nagy embernek gondolni magukat az előző életükbe, mert az esetek többségében nem nagy embereknek gondolják magukat, hanem nagyon esendő, nagyon közönséges, hétköznapi életet élő, vagy akár megszégyenítő jelenségeknek a részeseiként azonosítják magukat. De igazán az hessegette el a kétségeimet, amikor részletesen megvizsgáltam, hogy mi volt Stevensonnak a módszere, hogy dolgozott, mi adja a hitelét a munkájának. Ahogy említettem, Stevenson felkereste ezeket a családokat, amelyekben ilyen esetek merültek fel, és az alapvető módszere az interjúkészítés volt. Ez nem egy bulvár újság számára készülő interjút jelent, hanem tudományos mélységű interjút, aminek Stevenson szaktekintélye volt a pályájának a kezdetének, külön tankönyvet írt erről, hogy hogy kell diagnosztikai interjút írni a lehető legrészletesebben. És a gyerekekkel, majd pedig a gyerek környezetében élő szülőkkel, szemtanúkkal részletes interjúkat készített, írásba rögzített interjúkat, ahol összeszedett minden részletet, amit a gyerek az előző életéről mondott. És összevetette ezeket, próbált belőlük kirajzolni egy előző életet. Hogyha a gyereken voltak valami különleges testi elváltozások, vagy testi jegyek, majd látjuk majd, hogy ennek külön jelentősége van, akkor ezeket lefotózta. És hogyha elég részlet állt rendelkezésre, akkor beazonosította. Ez a gyerek azt mondja, hogy ebben és ebben az országban élt, ebben és ebben a városban, ekkor és ekkor, így és így hívták. És akkor jön a folytatás, az előző személyiség családjának a felkutatása. Akkor Stevenson felkerekedett, és elkezdett interjúkat készíteni ott, azon a helyszínen, ami az állítólagos előző személyiségnek a családja volt. És először csak jól kikérdezte őket arról a személyről, akinek a gyerek tartotta magát előzőleg, és mindenkit, aki azt a szemét ismert, és megint csak próbálta egybevetni a dolgokat. Szóval, hogyha a kisgyerek azt mondta, hogy neki előző életében volt két lova, akkor Stevenson kifogadta, volt ennek két lova, vagy nem volt két lova. Szóval minden információt itt egybevetett. És hát a nagy kérdés az volt, hogy mennyire fedik egymást a beszámolók, mennyire korrektek. És ahogy utaltam rá, ezek hihetetlen nagy számban precíz egyezést mutattak, amikor a gyerek elég részletességgel tudott ilyet mondani. Ugye itt Stevenson váratlanul állított be ezekre a múlt életbeli helyekre. A koronatanúkhoz, ugye a legfontosabb beszámolókat tevő tanúkhoz többször visszatért, hogy megerősítse az információit, vagy esetleg újabb részleteket tárjon föl, és összehasonlította az eseményekre, viselkedésre, testi jegyekre vonatkozó adatokat. Amikor erre lehetőség volt, akkor halotti bizonyítványokat is szerzett, ugye ezek azért nagyon fontosak, mert hogyha a gyerek tett arra vonatkozó kijelentést, hogy hogy halt meg, akkor ezt ezekből a halotti dokumentumokból hivatalosan lehetett ellenőrizni. És akkor jött még egy különleges jelenség, hogy Stevenson néha megfogta ezt a gyereket, és elvitte oda, ahol előző életében élt. És erről is elképesztő leírások, sok szemtanú által megerősített leírások vannak. A gyerek leszáll a városba, a pályaudvarról, ahol abban a jelenlegi életében nem járt, és egyenesen oda talál ahhoz a házhoz, ahol előző életében élt, nevén szólítja az embereket, és olyan részleteket mesél el nekik az előző életükből, hogy azok pironkodva az arcuk elé kapják a kezüket. Szóval ezután jön egy Stevenson féle esetleírás, 10, 20, 30, 40 oldalon keresztül a részleteknek a bőségével. És Stevenson mérlegeli a lehetőségeket, ugye, amikre korábban utaltam, hogy itt valami megtévesztés vagy csalás lehetősége fennáll-e, és szolidan értékeli. Egy esetet hadd mondjak csak el a sok száz közül, amit ő mondott. Ez egy Minu nevű, egy lányról szól, Sukláról, aki egy Minu nevű kislányáról tett említést az előző életében. Ez még önmagában nem szokatlan. hogy egy kislány becézi a babáit, és azt mondja, hogy neki van egy lánya, és így hívják. De ez a kislány, a Sukla, emlegette a volt férjét is, név szerint, és azt mondta, hogy a minun kívül van két fia is. És megnevezte azt a várost is, ahol előzőleg élt, amit Batparának hívtak. És így miután elegendő információ gyűlt össze, Stevenson magával vitte Suklát, és bevezette abba a családba, megtalálták azt a családot, ahol ilyen nevű személyek éltek, és bevezette abba a családba. Kiderült, hogy valóban élt Batparában egy asszony, akinek a lányát Minunak hívták, aki néhány évvel azelőtt, kicsit több évvel, mint ahány éves a kislány volt, meghalt. És ezután Sukla egy 30 fős csoportból kiválasztotta előző életbeli férjét, anyósát, sógorát és volt lányát Minut is. Tehát összehívtak egy 30 fős társaságot, amiben ott voltak Minunak az előző életbeli, ennek a lánynak az előző életbeli rokonai, de idegenek is voltak, akik az előző életében is idegenek voltak. De kiszűrte, hogy ki az idegen, és megmondta, hogy kik voltak a családtagjai, és melyikkel milyen rokoni viszonyban állt. Ez volt az első felvonása Stevenson tudományos tevékenységének, ezután egy másik témakört kezdett részletesebben kutatni, amit a Reinkarnáció és Biológia című könyvében publikált. Ez egy két kötetes könyv, mondhatni, hogy mániákus kutatói hajlamra val, adalékok a születési jegyek és rendellenességek etiológiájához. Az etiológia, ez a betegségeknek az eredetét kutató tudomány. Ugye a 77-es első kiadása, vastag kiadása, a két kötetes kiadás, ez 2268 oldalas, 225 esetet ismertet, és aztán egy rövidebb összefoglalás, amiben 112 eset van, az, ahol a reinkarnáció és a biológia találkoznak. Ebben nem tett mást Stevenson, mint születési jegyeket elemzett. Igen, itt ez fel van cserélve, jó. Olyan testi jegyeket vizsgált embereken, amik a születésüktől fogva rajta voltak, de nem egyszerű anyajegyekről van szó, hanem valami varrasodások, hegek, különleges testi elváltozások, amelyeknek nem lehet tudni orvosilag az indokát. Nem vírusfertőzés okozza őket. Az ilyen testi jegyeknek a 70%-a körülbelül ebbe tartozik, hogy az orvosok nem tudják, hogy miért van. Ugye, vagy valakinek ritka a haja valamely területen. Ugye, ilyen jegyeket vizsgált, és kereste ezeknek a kapcsolatát olyan esetekkel, mikor az ilyen emberek vagy gyerekek előző életbeli kijelentéseket tesznek. És nem csak ilyen egyszerű elváltozásokat, hanem születési rendellenességeket, tehát hogyha valaki csonka ujjal született, vagy valami más ilyen súlyosabb elváltozással, ezeket külön elemezte. Alaposan dokumentálta ezeket az eseteket is, táblázatokkal, anatómiai ábrákkal, halotti bizonyítványokkal, röntgenfelvételekkel, nagyon részletesen. Ami ebben igazán a legerősebb, vagy a legkézzelfoghatóbb, ez a fotókon való megjelenítés. Ugye, mert nagyon sok esetben az derült ki, hogy ezek az előző életbeli, ezek a jegyek előző életbeli eseményeknek a lenyomatai. Ami még nekem is meghökkentő volt, mert az ember úgy van vele, hogy hát lehet, hogy a lélek átköltözik, na de akkor annak a testnek vége van, és itt elkezdődik valami más, egy teljesen másféle. De úgy néz ki, hogy ami behatás éri a testet, éri az embert, az valamilyen módon átszűrődik, áthozódik a következő életbe. Ugye egy példát mutatok, hát lehet, hogy ezt akkor lehet jól látni, hogyha egy kicsit a fényt lejjebb vesszük. Itt ennek a úrnak, itt a mellkasán van egy kis jegy, nem tudom mennyire lehet látni, a fotó se annyira jó minőségű. És ez az ember gyerekkorában azt mondta, hogy őt előző életében lelőtték, és megnevezte a helyet, az időt és a szemét, akit lelőttek. Stevenson megint elment, megkereste a halotti jegyzőkönyvet, amelyben a boncoló orvosok lerajzolták, hogy milyen féle sérülést szenvedett ez az ember, és a rajz így nézett ki. Ez egy. Na most ebből képzeljétek el 225-öt, aki nagyon szeret kételkedni, olvassa végig mind a 225-öt, csak mondom, hogy ezek nagyon, nagyon erős dolgok. Szóval én a magam földhöz ragadtságával és szkeptikus elméjével nem nagyon találok egérutat, hogy ezt hogy lehet másképp magyarázni, mint reinkarnációval. Stevenson erre következtet, a lélek a testtől függetlenül létezik, az ember nem csak egy biokémiai gép, ezeket ő maga mondja. Az elme ezek szerint nem az agy szöveteinek a produktuma, hanem egy azzal párhuzamos létező. A reinkarnálódó személyiség az agytól és a testtől függetlenül a mentális térben létezik, és egy nem anyagi közvetítő közeg viszi át a személyiség testi jegyeinek és emlékeinek lenyomatát egyik életből a másikba. Ugye, mint egy olyan belső test, egy finom fizikai test, hogyha a külső test megsérül, az valamiféle lenyomatot hagy a finom testen. A finom test miután átkerül az új életbe, ugye ráhúzódik egy testi ruha, de az a nyom még átüt rajta, mint amikor egy horpadt autót lefestünk, hiába festjük le, ugye látszik a horpadás. Tehát számomra ebből az jön ki, hogy ez a lélekvándorlás, ez nem csak valamiféle önvigasztaló filozófia, mert én ettől féltem, megmondom őszintén, hogy ez vonz engem azért, mert igazságosnak tűnik, és én egy olyan idealista típus vagyok, azt szeretném, hogy igazság legyen a világban. Ugye, bűnhődjenek meg a rosszak, jutalmazódjanak meg a jók, álljunk ki a színpadra, hirdessük az igazságot, és az emberek meg nem esedve hazatérnek. Ugye ez volt a színészi filozófiám. De attól féltem, hogy ez az alkatom engem belesodor valamiféle vallási elképzelésbe, ami aztán végül is csak képzelődésnek bizonyul. És ezek az esetek, ezek maximálisan megerősítettek engem, hogy itt nem képzelődésről van szó, nem önbecsapásról van szó, hanem egy tapasztalatilag ellenőrizhető és nagyon erősen, ma már nagyon erősen alátámasztható filozófiáról. Úgyhogy szíves engedelmüket kérem, hogy szeretnék ebben a nem csak etikailag megnyerő, hanem tapasztalatilag is nagyon meggyőző elképzelésben hinni. Köszönöm szépen a figyelmet!